Mai műsorunkban folytatjuk a Költők, írók és a Biblia című sorozatunkat. Vendégünk ezúttal is Ötvös László, bibliagyűjtő, bibliakutató, akivel ezúttal Simándi Párról fogunk beszélgetni. Köszöntöm Laci bácsit a stúdióban.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Ugye hát beszéltünk már eddig jeles írókról, költőkről, olyanokról is, ebben az esetben Kis Tamásról, ugye ez volt a sorozatunk első része, aki ezt személyes viszony is fűzte Laci bácsit. Úgy tudom, hogy Simándi Párnál is ez van.
Igen, de talán ismerkedjünk meg vele, és akkor utána pedig beszéljünk arról, hogy az én kapcsolatom hogyan alakult vele. Igricibe született 1891. január 5-én. Az általános iskola 4 osztályát ott végezte, utána a Miskolci Református gimnáziumban érettségizett, utána Sárospatakon a teológiát elvégezte. Tehát ő tulajdonképpen végzett lelkész volt, és közben a teológia végzése során felvette a kapcsolatot a Magyar Keresztény Diákszövetséggel, amelyiknek a végzése után országos utazó titkára volt. Tehát az evangéliumi hit, ahogy ugye ő a teológián ezt megismerte és magáévá tette, és a magyarság iránti elkötelezettsége itt szépen kibontakozott. Ahogy bejárta az országot, ifjakkal találkozott, előadásokat tartott, és tulajdonképpen indította a hallgatóit arra, hogy ezt a két fontos momentumot, hogy így mondjam, ne hagyják ki az életükből. Itt zárójelben megjegyzem, hogy az említett Magyar Keresztény Diákszövetség alapítója az a debreceni teológiai professzor volt, akit ugye emlegetünk többször is, Balogh Ferenc, tehát itten kapcsolódik a mi beszélgetésünk már a említett személyekkel, és az ő életét is ez meghatározta, hogy ez a szellemiséget fogadta ő el. Na most, mint vallástanár tanított a Felvidéken, tanított Budapesten, és a 18-as, 19-es forradalom idején ő részt vett a forradalomban. És a forradalom után számon kérték, és bebörtönözték tulajdonképpen, Miskolcon volt a börtönben, és a ügyvédje a tárgyalás idejére szabadlábra helyezvén azt tanácsolta neki, hogy menjen át a Felvidékre, Szlovákiába, és ott akkor elesik a büntetéstől, tulajdonképpen felszabadul mindenféle itteni...
De el kellett hagyni a hazát, ugye?
De el kellett hagyni a hazát. Na most akkor így is történt, ott élt 11 évig, de olyan mélyen vele kapcsolódott ott a magyarság szellemi életébe, hogy irodalmi kört hozott létre, vendégeket fogadott, ilyeneket, mint Móricz Zsigmond, Makai Sándor, és a tanítványait együtt vezette el Adinak a titkára, Móricz Zsigmondnak a titkára, Szabó Dezsőnek a titkára. És amikor 11 év után hazajöhetett Magyarországra, akkor itt pedig a népi íróknak a táborához csatlakozott, egészen pontosan Bajcsy Zsilinszky Endrének a baráti köréhez, és Bajcsy Zsilinszky Endre újságjainak a szerkesztője lett. Úgyhogy a népi írók, akik abban az időben jelenkeztek írásaikkal, Simándi Pál simogatta az írásait és helyezte el Bajcsy Zsilinszky Endrének az újságjában. Na most, hát ez úgy alakult, hogy itt Debrecenben szerkesztette a Tiszántúl című újságot, ami a népíróknak az újságja volt. Lektora volt az Új Élet kiadónak, a Püskiféle kiadónak, és így kell megemlítenünk, hogy a szárszói konferenciáknak a kiadvány különösképpen is a 43-as szárszói konferenciának az anyagát ő szerkesztette, és ő jelentette meg, ez egy nagy jelentőségű konferencia volt 1943-ban. Na most a háború után pedig vezette, mint miniszteri tanácsos azt a népművelési társaságot, amelyik a háború utáni időben az új helyzetnek megfelelően segítette az embereket a tekintetben, ami egyébként a koalíciós időszakban ez gyönyörűen meg is valósult, hogy összefogni és romokat eltakarítani, de a szellemi romokat is, és egy új magyar keresztény szellemiséggel a népét és a nemzetét elkötelezett írói és emberi magatartással az ország felemelkedéséért egy szívvel, lélekkel munkálkodni. Ilyen emberek voltak ebbe a társaságban, mint Karácsony Sándor, Kodály Zoltán, és ehhez hasonló emberek és a népírók egyértelműleg. Simándi Pál a kötelességét megtette, 4 évig vezette ezt a társaságot, utána félretették, nyugdíjba kényszerítették, 590 forintos nyugdíjjal, és utána 20 éven keresztül magánosságban dolgozott. Nem fogadta el senki a írását, újra titokba és álnév alatt kellett, hogy megélhessen dolgoznia. Ebben az időben vettem én fel vele a kapcsolatot, amikor ilyen körülmények között élt. 1978-ban halt meg. Hát összegyűjtöttem a műveit, mint egy 15 kisebb-nagyobb írása, könyve, füzete jelent meg, úgyhogy, és halála után én tulajdonképpen az ő szellemiségét és az ő munkásságát számon tartottam, cikkek jelentek meg vele kapcsolatosan, és végül egy könyvet adtam ki róla, Simándi Pálról, aki egyébként Adinak a istenes költészetéről olyan tanulmányt írt, ami teljesen új a magyar irodalomban. És itten ismételten mondom és hangsúlyozom, hogy az ő gondolkozásában a magyarságért való felelősség és a keresztény örökségnek a megőrzése volt a fontos.
Laci bácsi, miért vette fel a kapcsolatot vele, és miért tartotta hát olyan nagyságú irodalmának Simándi Pált, akiről érdemes majd a későbbiekben megemlékezni és foglalkozni vele? Szóval mi volt az az ő életében, az ő szellemiségében, ami hát Laci bácsit is megfogta?
Feltétlen az, hogy a kereszténységet, tehát a Biblia értelmezését ő fontosnak tartotta. És én, aki református igehirdető voltam, egy olyan íróval találkozni, aki ezt a pártállam idején fontosnak tartja, ez önmagában is vonzó volt a számomra. Hozzátehetem, hogy ő viszont tudva az, hogy én ki vagyok, nagyon szívesen fogadott engem. Mert látta, hogy az a gondolkozásmód, amit ő egy életen keresztül képviselt, hogy nem szakította el a keresztény gondolkozást a magyarságért való felelősséghordozástól, ez felismerte bennem, hogy én pontosan így vagyok. Annak ellenére is, hogy ez akkor olyan volt, hogy nem kívánatos személy volt az, aki ezt együtt élte, vagy együtt tartotta fontosnak. Mert a pártállam idején tulajdonképpen mind a két tényező, a magyarságért való felelősség is, meg a kereszténységnek a számontartása is, és értékeinek a megbecsülése is nem kívánatos volt.